Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket az evangelizáció záró alkalmán. Kérem, hogy imádságképpen az 512. dicséretet énekeljük. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szódat. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Igen, Urunk, ezt kérjük, hogy szólj hozzánk. Hogy az emberi szóban hadd halljuk meg a te szavadat, a te üzenetedet, mert az emberi szó az csak a fülig érhet. Mert mi emberek nem tudunk igazán egymásnak segíteni, tanácsot adni, egyedül a te szavad teremtő erő. De hát mindig emberi közvetítéssel adtad igédet, és megtetted oly sokszor azt a csodát, hogy az emberi szó mennyei üzenet hordozójává lehessen, hogy a szívünkben gyökeret verjen, gyümölcsöt teremjen. Kérjük, hogy most is így legyen. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét még egyszer János evangélium a 3. részének 16. verséből. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Elmondtam az első alkalommal, hogy ebben az igében összefoglalva látom az egész Biblia üzenetét, sokat magammal látom így. Ebben benne van a legfontosabb, amit Istenről tudunk, tudnélik, hogy szeret bennünket. A legfontosabb, amit Jézusról tudunk, hogy ő Isten egyszülött fia, aki megmentésünkre adatott. Ebben benne van, amit a hitről fontos tudnunk, hogy az nem pusztán elhívése annak, ami a Bibliában van, hanem egy egzisztenciális döntés, odaállás Jézus mellé, akit az Isten megmentésünkre küldött. Aki hisz ő benne, hitáltal velé kapaszkodik. Annak örök élete van. Ez az utolsó a mai témánk, hogy annak örök élete van. Csak annak. Ebből a megfogalmazásból nyilvánvaló, hogy a Biblia az örök életen nem a lélek halhatatlanságát érti. A Biblia nem ezt tanítja, hogy az embernek van halandó teste, halhatatlan lelke, a test elporlik, újra földé válik, de a lelkünk az örökké él és üdvösségben él. Ezt így a Biblia nem tanítja. Hanem azt tanítja, hogy a halhatatlanság egyedül Istené. 1 Timóteus 6.16 Istené egyedül a halhatatlanság. És a Biblia számtalan helyen szól aztán arról, hogy Isten ezt a maga örökké valóságát meg akarja osztani az ő képére és hasonlatosságára teremtett teremtményével, az emberrel. Hogy az Isten a maga örök életébe be akar vonni bennünket. Igen, erről szól a Biblia. És mindjárt az elején világosan szól erről, az Édenkert az a hely volt, és az az állapot, amikor az ember zavartalan közösségben volt együtt teremtőjével. Az Édenkertben ott volt az életfája. És az életfájától az ember nem volt eltiltva. Csak attól óvta Isten, hogy a jó és rossz tudásának fájáról szakítson. vagyis a jó és rossz megkülönböztetésének a jogát ne szakítsuk le magunknak, ezt hagyjuk meg az Istennek. Maradjunk vele életközösségben, engedjük, hogy ő mondja meg nekünk, mi a jó, mi a rossz, ő irányítsa életünket, és akkor megfelelünk rendeltetésünknek, akkor teljes emberi életet élhetünk, úgy, ahogy ezt Isten elgondolta és fölkínálta nekünk. Istentől elszakadva az ember kicsi ahhoz, hogy az életét igazán jól vezesse, hogy tudja, hogy merre van a fölfelé meg a lefelé, a jó meg a rossz. Isten tehát ettől óvta az embert, hogy magának szakítsa le a jó és rossz megkülönböztetésének a jogát. És amíg az ember ezt nem tette, addig az édenkertben az életfájáról bármikor szakíthatott. Amikor az ember Istennel szakított, függetleníteni akarta magát Istentől, ne szóljon bele az Isten, hogy mi a jó, mi a rossz, majd fogom én azt tudni, bízza rám. Akkor el kellett hagynia az embernek az édenkertet, és nem mehetett vissza lopni az életfájáról. Az életfája ott van, ahol az Isten van. Övé az életfája. És ha én Istentől eltávolodom, akkor az életfájától is eltávolodom. Ez olyan világos tanítás, rögtön a Biblia elején. És olyan szomorú, hogy így kezdődött az emberiség történelme. Hogy rögtön az első emberpár, még első gyermekük megszületése előtt, a legelején úgy gondolta, hogy Isten nélkül teljesebb, szabadabb, emberhez méltóbb életet élhet. Szakított a jó és rossz tudásának fájáról, szakítani akart az Istennel. Ezzel lehetetlen helyzetbe került, de hála Istennek a Biblia legelején olvassuk ezt, és utána az egész Biblia arról szól, hogy mi mindent tett Isten azért, hogy a tőle elszakadt embert erőszak nélkül rásegítse arra a felismerésre, hogy az Istennel való közösségben találjuk meg teljes emberségünket, kibontakozásunk lehetőségét. Hogy az Istennel való életközösség nem börtön, hanem ez a természetes élettér, mint halnak a víz. A halnak a víz nem börtön. Ha partra kivetik, lehet azt a halat etetni, itatni, játszani vele, el fog pusztulni. A víz a természetes élettere. Az ember természetes élettere az Istennel való életközösség. És ha ebből kiugrik, mint hal a vízből, akkor pusztulásra van ítélve. Nos hát az Isten annyi mindent tett, hogy ezt megértesse az emberrel. Erről szól az egész Biblia, hogy csodáival eszméltet, ítéleteivel figyelmeztet, törvényeivel tanít, Krisztusban fölkínálja jobb kezét, kegyelmét, amnesztiát hirdet, újra meghív az ő országába. Hogy aki hisz ő benne, az visszataláljon az örök életbe. És mivel fejeződik be a Biblia? A Jelenések könyvének utolsó fejezetében olvassuk, hogy a megváltott emberiség újra ott van az Édenben. A mennyei Jeruzsálemet Édenként is ábrázolja a Biblia, ott van újra az élet folyója, és ott van az élet fája. Fája, egy egész fasor az élet folyója mellett. És az élet fája minden hónapban meghozza gyümölcsét, olvassuk a Jelenések könyvében, és levelei a népek gyógyítására valók. Isten vissza segíti, akit lehet, abba az állapotba, amiből kiesett az ember az Istennel való szakításkor. Erről szól, mondom, az egész Biblia, és ezzel a csodálatos képpel zárul, hogy aki elfogadja Istennek ezt a segítségét, az újra ott van az édenkertben, és az életfájáról bármikor szakíthat, osztozik Isten örök életében. Az örök életről a Biblia képekben beszél. Az egy más világ, amelynek a fogalmaira, valóságára nincsenek adékvát szavaink, kifejezéseink. Egyszerűen nem tudjuk pontosan leírni, elmondani azt a másfajta világot, amit Isten készít az őt szeretőknek. Ezért a Biblia mindig képekben beszél róla. Az Istentől elszakadt ember sorsát hasonlítja a Biblia a külső sötétséghez, ott lészen sírás és fogcsikorgatás, hasonlítja egy olyan helyhez, ahol az ember testét férgek rágják örökké, ahol tűz égeti, emészti az ember testét, ahol a kénköves tüzes tó, a láva tenger iszonyatos kínok között pusztítja az embert. Ezek a képek egymásnak is ellentmondanak. Ezek a képek nem helyszíni tudósítások. Ezek nem azt írják le pontosan, ami az Istentől elszakadt ember sorsa, hanem ezek a képek ennek az Istentől elszakadt állapotnak egy-egy vonását, egy-egy jellemzőjét tárják elénk. Így érdemes végig szaladni rajtuk. Tehát azt mondja az ige, hogy aki az Isten felé nyújtott kezét, Jézus Krisztus nem ragadja meg, az kívül marad az Isten országán, mint amikor valaki a bezárt ajtókon kívül, a sötét éjszakában áll egymagában, és néz be az ablakon, ahol világos van, meleg van, emberek szeretetben vannak együtt. A külső sötétség rendkívül szemléletes kép. Kimarad abból, amit a lelke mélyén ő is vágyott volna, de nem jó helyen kereste. Kimarad abból, ahol az emberek jól érzik magukat. Ő pedig ott didereg, vacog a foga a külső sötétségben. A másik kép, hogy a testét férgek rágják. Igen, az eltemetetlen holttesteknek ez a sorsuk, amit lát az ember. A föld alatt is minden holttestnek ez a sorsa, amit az ember nem lát, legfeljebb kihantoláskor, hogy a férgek rágják a testét, amíg meg nem emésztik teljesen. A férgek rágása talán egy kicsit az ember szenvedését is kifejezi, és talán azt a lelkiismeret mardosást, amit érez az ember az elszalasztott lehetőségek, az elrontott döntések miatt. A következő kép a tűz, aminek a melegétől szenved, szárad, ugye Lázár és a gazdag történetében olvassuk, hogy a gazdag kéri, hogy bocsássa el Ábrahám Lázárt, hogy a gazdag nyelve hegyét érintse meg nedves ujjával, mert iszonyatosan szenved a szárazságtól, a hőségtől. A tűz, tudjuk, hogy az égési sebek miatt iszonyatos szenvedéseket okoz, és végül megemészti azt, ami martalékává válik. Egy pillanatra itt hadd álljunk meg, hogy mennyire képekről van szó, hát ahol tűz van, ott nem lehet sötétség. Ahol tűz van, ott a férgek is elpusztulnak. Nyilvánvaló, hogy ezek nem helyszíni közvetítések, hanem egy-egy felvillantott kép, amely az Istentől elszakadt, örökre elszakadt ember állapotát ábrázolja. Tehát a tűz. A tűz emésztő hatását a jeruzsálemiek sokszor láthatták egy Jeruzsálemhez közel eső völgyben, a Hinnóm völgyében, amelyre a Biblia többször utal. Jeruzsálemtől délre volt egy olyan völgy, ahol valamikor a pogányok ember áldozatokat mutattak be. Ezt az ősi kánaáni szokás sajnos Izrael fiai is időnként átvették, gyakorolták. Embereket áldoztak, égettek el ott mindenki szeme láttára, hogy az Isten könyörületre bírják. Ennyire elszakadhatott még az Isten népe is attól a kinyilatkoztatástól, amit Isten önmagáról mondott, hogy nem a kegyelmes Istenhez folyamodtak az emberi kegyetlenség közepette, hanem az Istent is kegyetlennek, meglágyítandó szívű, tehát manipulálandó istenségnek tekintették, és úgy gondolták, hogy meghatja az Istent, hogyha a saját gyerekemet föláldozom, elégetem, és az Isten akkor teljesíteni fogja a kérésemet. Borzalom, hogy milyen messzire juthat az ember Istentől a maga bolondságában, és a maga nagy igyekezetében, ami nem jó irányba bontakozik ki Isten nélkül. Nos, tehát a Hinnom völgyében ember áldozatokat mutattak be, ezt végül egy kegyes király, Istennek egy választott embere, Jósiás végleg leállította. Aztán Jósiás éppen azért, hogy a többet áldozatot ne lehessen bemutatni, tisztátalanná tette a helyet. Úgy tette tisztátalanná, hogy telehordatta holttestekkel. Aztán később állítólag ez lett Jeruzsálemnek a szemét égető helye is. Tehát a jeruzsálemiek, ahogy kijöttek a kapun, ott látták, hogy állandóan ég a tűz. Ami rajta ég, az nem örökké ég, az elég egy pár perc alatt. De hozzák a következő szekérrel az égetnivalót, a tűz állandóan izzik, ég, és amit rádobnak, az ott elég. A Hinnom völgyét héberül G-Hinnomnak hívják, arámul, vagyis azon a nyelven, amit a fogság utáni zsidóság a saját ősi nyelve helyébe fölvett, és ami Jézusnak is anyanyelve volt, arámul, a G-Hinnom így hangzik, hogy Gehenna. Ismerős a szó? A Gehenna. A Gehenna, ez a Hinnom völgye, a szemhét égető hely, ahol örökké égett a tűz. Ezt a képet viszi tovább végül Jézus is az egyik képes beszédében, majd a Jelenések könyve, amikor kénköves tüzes tóról beszél. A kénköves aszfalt kitörések Palesztínában időről időre előfordultak. Sodomát és Gomorát is egy ilyen aszfalt kitörés pusztította el. Tehát a láva beborította a városokat. Iszonyatos bűz közepette, mert kémforrások fakadtak ott föl. Ez a kénköves tüzes tó megint csak a láva tenger a megsemmisítésnek a helye. Iszonyatos kínok között semmisül meg, aki bele kerül egy ilyen aszfalt foltba. Na hát ezeket a képeket használja a Biblia annak a sorsnak a megjelölésére, ami Isten nélkül az ember természetes sorsa lesz. És ezzel állítja szembe a Biblia azokat a képeket, amelyek az Istenhez hazatalált, a Jézus Krisztus váltságát elfogadó emberek állapotát és örök sorsát jellemzik. Ezeket is csak képekben mondhatja el a Biblia. Az egyik kép éppen a paradicsom. Az előbb említettem már, hogy a Jelenések könyve végén újra az Édenkert képe ragyog felénk, ahol az üdvözült hívő nép újra az Istennel való boldog közösség állapotát éli át, mint Ádám és Éva az Édenkertben. De maga Jézus is utal erre, amikor a kereszten hozzá folyamodik az egyik vele együtt megfeszített lator, és arra kéri, hogy Jézus, emlékezzél meg rólam a te országodban. Tudjuk, hogy Jézus így válaszol, még ma velem leszel a paradicsomban. Ezzel Jézus egy akkor ismert, közkeletű képet használt. Igen, az Istenhez hazatérő, hazatalált lelkek újra a paradicsom boldogságában, az Istennel való boldog életközösségben lehetnek. Egy másik kép, amit a gazdag és Lázár példázatában találunk. Meghalt Lázár, az alázatos Istenben hívő goldus, a neve is erre utal, Lázár, ugye, azt jelenti, hogy Isten a segítségem. És azt olvassuk róla, hogy viteték Ábrahám kebelére. A korabeli zsidóság úgy vallotta, hogy ugye a zsidó nép ősatja, az első hívő ember ebben a sorban Ábrahám volt. És Ábrahám várja a másik világban azokat, akik hozzá hasonlóan meghallják Isten hívószavát, engedelmeskednek, és Istennel járják az életüket. Ezeket ő kebelére öleli. Vagy talán arra is utal ez a kép, ez a kifejezés, hogy Ábrahám kebele, hogy a korabeli zsidóságban úgy étkeztek, hogy az asztalt, a szoba közepén megterített asztalt nem körbe ülték székeken, a földre terítettek gyakorlatilag, és köré heveredtek az asztal közösség résztvevői, a bal könyökükre támaszkodva, a jobb kezükkel mártogatva, egyenként az asztalról elvéve a következő falatot. Ilyen formán egymás felé hajoltak, és az egymás mellett így könyökre támaszkodó asztaltársaság tagjai egymás kebelére hajoltak. Olvassuk az utolsó vacsoránál, hogy az egyik tanítvány Jézus kebelére hajolt. János apostol önmagát nem akarja megnevezni, az egész evangéliumban nem szól arról, hogy ő az a szeretett tanítvány, aki az utolsó vacsorán is ott ül Jézus mellett, és Jézus kebelére hajol ilyen formán. És már is ott vagyunk, hogy az üdvösség állapotát, az Istennel való életközösséget a Biblia nagyon sokszor hasonlítja vacsorához, lakodalomhoz, egy boldog asztalközösséghez, ahol maradéktalan bőség van, öröm van, felszabadultság van, ahol mindenki jól lakik. Jézus nagyon sok példázatában beszél, ugye nagyvacsoráról, királyi mennyegzőről, lakomáról, a mennyek országáról szólva. Az Ábrahám kebele jelentheti ezt is, hogy ott van valaki már ezen a mennyei vacsorán. Igen, képeket kénytelen használni a Biblia, olyan barátságos képeket, amelyek a földi élet legszentebb, legmeghittebb, legboldogabb pillanatai, és azt mondja a Biblia, azt üzeni ezeken a képeken keresztül, hogy valahol ebben az irányban képzeljétek el a mennyek országát. Tehát Istenhez hazatalálni Krisztus által azt jelenti, hogy egy ilyen menyegzőbe, egy lakodalomba érkezem meg, ahol mindenki boldog, mindenki megelégítetik. A mennyek országában, mondják némelyek, mindig csak énekelni fogunk, vagy unatkozni fogunk. Mit fogunk ott csinálni? Hadd mondjam újra, hogy arra a másfajta valóságra nincsenek megfelelő szavaink, fogalmaink. De a Biblia képei azt érzékeltetik, hogy a mennyek országában minden, ami ezen a földön igazán jó volt, meg lesz. És elmarad az, ami itt a földi életet megkeserítette, megnehezítette. Ezeket a tagadásokat, negatívumokat olvassuk másutt a Bibliában. Tehát jellemzi a mennyek országát így is az ige, hogy ott nem lesz sötétség, nem lesz háború, nem lesz halál, ott nem lesz idő sem, ami az ember törökké hajtja és idegesíti. Ott nem lesz szükség külön napra, mert az Isten ragyogó világosságában élünk mindnyájon. Nem kell templom se, hogy emlékeztessen bennünket arra, hogy az Isten vár bennünket magához. Istennel való életközösségben leszünk. Egy kedves atyai barátom mondta ezt a szemléletes példát, ami egy életre megragadt bennem, hogy amikor gyerekek voltunk, ugye nagyon szívesen játszottunk a homokban, várat építettünk, sáncot hozzá, vizet engedtünk bele, aztán különböző alagutakat fúrtunk, stb. Van olyan felnőtt, aki visszavágyik a homokozóba? Hát ha van, akkor valami nagy baj van a mostani életével, vagy az idegrendszerével. Nem vágyunk vissza a homokozóba. Szép volt, jó volt, de a felnőtt életet sokkal teljesebbnek érezzük. Nincs szükségünk a homokozóra, mert most igazi várat építhetünk. Valami ilyesmit képzeljünk el, hogy a mennyek országa egy olyan hely lesz, ez a mennyei Isten országa, ahol az élet sokkal teljesebb lesz, amiből itt a földön mindig csak kóstolót kaptunk. Vannak olyan boldog pillanatok, amiket szeretnénk úgy örökre rögzíteni. Itt álljon meg az idő. Sajnos a mi időnk itt nem áll meg. De amit egy ilyen boldog pillanatban átéltünk, azt ott folyamatosan átélhetjük Isten országában. A mennyei Isten országában. És nem kívánjuk vissza ezt a homokozót, ezt a földi világot. Ebben is sok szép, jó van, ez is Isten világa, de sokkal teljesebb az, ami ott vár ránk. Amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meggondolni sem tud, azt készíti Isten az őt szeretőknek, mondja Pál. És most engedjék meg a testvérek, hogy a bibliai képek után hadd mondjak egy modern képet is. Azt a képet, amin keresztül nekem a legtöbbet mondott Isten az örök élet valóságáról. Ez a modern kép is természetesen hiányos. Nem foglal magába mindent, amit az örök életről tanít a Biblia. De néhány dologra talán fölhívja a figyelmet. Ez a kép pedig a számítógép memóriája. A számítógépre fölviszünk különböző adatokat, szövegeket, képeket, ábrákat, bármit, fölviszünk a számítógépre, és ha elmentjük őket, akkor ezek ott vannak a gépnek a memóriájában. A képernyőről eltűnnek, de ott vannak a memóriában, és bármikor elő lehet őket hívni. Mégpedig nem csak egyféleképpen lehet előhívni egy komolyabb számítógépen, hanem többféleképpen is, digitális vagy analóg formában, ugyanazt az adatállományt elő lehet hívni. Nos hát, valahogy így képzelem én el az életem végét. Itt a földi képernyőről eltűnök, de nem az Isten memóriájából. És a nagy kérdés az, hogy az Isten elő akar engem hívni. Elment-e az Isten örökre? És elő akar-e hívni és tovább fejleszteni oda át? Hát azt ígéri az Isten, hogy igen. És erről szól az egész Biblia, igen, hogy az Isten az embert örök társának teremtette. Erre hívta el. És a kibontakozásunknak nincs határa, csak itt a Földön van. Az Isten folytatni akarja azt, amit itt a Földön elkezdett velünk. Erről a földi képernyőről eltűnünk, de az Isten memóriájából nem tűnünk el, és azt ígéri az Isten, hogy előhív bennünket. Mindenkit előhív az ítéletre, de az ítélet után azokkal folytatja a maga programját, akikkel itt a Földön elkezdhette. Ez a számítógépes hasonlat nekem azért is mond sokat, mert ez azt is magában foglalja, hogy azt lehet előhívni a gép memóriájából, amit már egyszer belevittünk. Tehát Isten azt fogja folytatni a Biblia tanítása szerint, ami itt elkezdődött. És ha itt nem kezdődött el az Istennel való kapcsolatunk, akkor nincs mi folytatódjék. Mert ez a jövésmenés, ez a földi tevékenység, evés, ivás, családi élet, munka, stb. Ez ott nem folytatódik, mert ott más körülmények lesznek. Mi folytatódhat oda át? Az Istennel való kapcsolatunk. És ez más közegben, más feladatokkal, igenis velem folytatódhat. És kibontakozhat, és teljességre juthat. Tehát ez a Biblia üzenete az örök életről, hogy az örök élet tulajdonképp itt kezdődik el. Tehát az Istennel való kapcsolat fölvétellel, a Krisztusban való hittel, az ő úrsága országa alá rendeződő életünkkel kezdődik el az örök élet. Ezt így is tanítja a Biblia. Aki hisz ő benne, átment a halálból az életben. Benne vagyunk már Isten országában, akik hitben élünk. És az Istennel való lelki közösségben csodálatos élményeink vannak. Olyan békesség, amit nem ismer a világ. Olyan biztonság, amit nem ismer a világ. Olyan reménység, nyugalom, bizodalom. Isten lelkének a vezetése, öröme, szeretete, ereje. Igen, ami itt így kóstoló formájában elkezdődik a hitben való életben, az folytatódik oda át és bontakozik ki. Isten folytatja velünk a programját oda át. Csodálatos módon. Hát ezt tanítja a Biblia az örök életről. Tehát ez nem egyszerűen a lélek halhatatlansága, hanem ez az Istennel az egyedül halhatatlan Istennel való életközösség, amely elkezdődik ezen a földön, és amely kibontakozik végtelen dimenziókban oda át. Ezt ígéri Isten, ezt hagyta örökségül Jézus és a tanítványainak. Azt mondta Jézus, hogy ha valaki nékem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Az utolsó vacsorán a tanítványok nem tudták pontosan, hogy mi következik, nem akarták elhinni, még mindig nem akarták igazán elhinni, hogy Jézust keresztre fogják feszíteni. Hiába mondta ezt ő sokszor nekik. valami nagy bizonytalanságban, iszonyatos nyugtalanságban voltak ott együtt a tanítványok, érezték a vésznek a közeledét, amelyet igazában nem ismertek, nem tudtak elfogadni. Nem tudták, hogy mi következik. És akkor azt mondja Jézus végtelen nyugalommal, ne nyugtalankodjék a te szívetek, ne féljetek. Higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha nem volna, megmondtam volna néktek. Most elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, s ha majd elmentén helyet készítettem, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Amen. Imádkozzunk. Urunk, a lélegzetünk is eláll ezektől a távlatoktól. Kisoda az ember, hogy ennyire szereted, hogy ilyen sok mindent készítettél neki, egészen a veled való örök életközösségig. Áldott légy, Urunk, hogy meghívsz bennünket a te örök országodba. És mivel magad vagy a szeretet, nyilván nem kényszerítesz erre senkit. De hívsz. De fáj neked, ha nem hiszünk neked, és nem bízzuk rád magunkat. De sírtál Jeruzsálem fölött. És magadhoz ölelted azokat, akik hittek benned, és akik követtek téged. És ezt az ölelést érezzük mi is, Urunk, valahányszor lélekben, imádságban, ige olvasás vagy ige hallgatás közben a közeledbe kerülünk. Igen, érezzük, hogy keresel minket, szólítasz, magadhoz fogadsz, és megerősítesz a veled való kapcsolatban, amint nem szűnik meg a halállal. Mikor ebből a testből eltávozunk, hozzád mehetünk. Arra a helyre, amit te készítesz nekünk. Ahonnan nem kívánkozunk vissza ide, legfeljebb hálaadással gondolunk arra, hogy mi mindent adtál a földi életben is nekünk. Hogy itt is veled lehettünk. De szép volt ez a világ, de semmi ahhoz képest, amit készítettél a téged szeretőknek. Urunk Jézus, kérünk, hogy fogd a kezünket szorosan. A gyerek néha elengedi a szülő kezét, az édesanyja nem engedheti el a kisgyerek kezét, mert vesztébe rohan. Kérjük, hogy fogd a kezünket, és ne engedj el a magad közeléből, hogy e földi élet végén abban a boldog reménységben léphessük át élet-halál nagy mesdjéjét, hogy ami itt elkezdődött, az ott kiteljesedik. Örökké veled lehetünk, és azt a boldogságot, azt a teljes életet, amit egész életünkben vágytunk és kerestünk, megtaláljuk. Segíts, hogy így legyen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.